Köszöntjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vívandával című magazin műsor, én Gábor Vívanda vagyok, és már itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Kocsisen Brigitta, műsorvezető coach fogadta el a meghívásomat, ismerjük egymást, mert már beszélgettünk ennek a műsornak a keretén belül, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Szia Brigi, örülök, hogy itt vagy.
Szia Vanda, én köszönöm a meghívást, hogy újra találkozunk.
Egy nagyon fontos és érdekes témát választottunk a mai beszélgetésre, méghozzá mi azt a munkacímet adtuk neki, hogy a főnök is ember, és szerintem ez nagyjából le is fedi a mi témánkat, ami azért fontos, mert ugye te coachként is tevékenykedsz, és szerintem nagyon sok esetben megtalálhatnak ezzel a témával kapcsolatban is. Egyrészt, hogy hogyan lehet ezt a munkát úgy csinálni, hogy levezetni a mindennapi feladatokat, és nem a családon, nem csak otthon, mert hogy sokszor lehet az, hogy az ember beviszi a munkahelyre a problémáját, aztán meg hazaviszi a problémáját a munkahelyről a családjához. Te ezt hogy látod?
Igen, én alapvetően nagyon szeretem a vezetői coachingot, vagy executive coachingot. Amikor én coachképzésre jártam a Miskolci Egyetemre, akkor kifejezetten mi ebből az aspektusból lettünk felkészítve, tehát nem a life coaching irányból, hanem hogy business coaching, vezetői coaching, munkahelyi környezetben hogyan tudunk segíteni, és teljesen igazad van abban, amit mondasz. Egyrészt abban is, hogy tényleg a főnök is ember, és nem szűnik meg embernek lenni akkor sem, amikor a főnök szerepét játsza, meg nem szűnik meg főnöknek lenni sokszor akkor sem, amikor hazamegy. Tehát, hogy nehéz az ágyilipelés ezek között a szerepek között. És hogy ez például valóban lehet egy probléma, vagy valóban lehet az is egy probléma, főleg női vezetők esetében, hogy hogyan teremtsék meg az egyensúlyt a munka és a magánélet között. Sok nő érez bűntudatot, amikor dolgozik, azt érzi, hogy a gyerekeivel kellene foglalkozni, amikor a gyerekeivel van, azt érzi, hogy még rengeteg feladatom van a munkahelyemen, azt kellene csinálnom, és akkor ebben őrlődik.
Igen, de ugye ez a típusú belső vívódás, amit most megemlítette, gyakorlatilag akkor is megvan, hogyha az ember nem vezető pozícióban, hanem általánosságban dolgozik, mert hogy ez él az emberben a szülő és a munka, és ugyanolyan jelentőséggel talán érdemes szerintem onnan elindulnunk, hogy egyáltalán mi jellemzi a jó vezetőt, hogy hogyan legyen valaki jó vezető.
Én azt szoktam mondani, hogy bármilyen pozícióban is tevékenykedik az ember, nem csak az a fontos, hogy abban jó legyen, tehát, hogy objektíve mérhetően eredményeket, sikereket érjen el, mások, a külső világ azt mondja, hogy ő ebben tehetséges, hanem nagyon fontos, hogy abban ő jól érezze magát. Tehát hosszú távon megélje a flow élményt, megélje a kiteljesedést, legyen ebben egy lelki békéje. A saját példámat tudom mondani, én többször voltam már vezetői szerepben, én azt gondolom, hogy jó vezető voltam, viszont nem voltam benne jól. Tehát nekem az egy nagyon megterhelő szerep, felőrlő szerep. Úgyhogy szerintem nem csak az a kérdés, hogy ki a jó vezető, hanem hogy ki az, aki ezt jól tudja, harmóniában tudja vinni magával.
És van a másik oldal, aki meg jól érzi magát benne, de nem jó vezető, legalábbis a munkatársai nem pont ezt mondják róla.
Így igaz, ez is van, ez a rész is van, és itt egy picit még visszatérve a hölgyekre, hogy tulajdonképpen bárki, aki dolgozik, abban meg lehet ez a bűntudat, de amikor valaki lelkiismeretes vezető, mondjuk úgy, akkor egy picit lehet benne egy ilyen anyáskodó vagy apáskodó érzés a beosztottak iránt, hogy nekem rájuk vigyáznom kell, gondoskodnom kell róluk, ők jöhetnek hozzájuk a problémámmal, míg mondjuk egy beosztottnál ez nincs. Tehát a beosztott inkább azt érezheti, hogy tud kihez fordulni, tud kitől kérdezni, tehát nincs ez a plusz felelősség, hogy nem csak magamért felelek, hanem még a csapatomért is, és ez egy plusz megterhelő dolog lehet.
Ugye sok vezető azt mondja, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a vékony mezgyét, hogy ne menjünk át barátkozásba. Vagy hogyha hát is megyünk barátkozásba, akkor amikor dolgozunk, akkor nem vagyunk barátok, vagy legalábbis akkor mindenki csinálja a maga pozíciójának megfelelő feladatát, de egyébként amikor kicsekkolunk a munkahelyről, akkor be tudunk ülni, és egyébként meg emberként is el tudunk beszélgetni. Nagyon nehéz lehet megtalálni ezt a típusú vonalat, de szerintem rendkívül fontos, és ha jól megtalálják, akkor utána megad a közös munkához ez.
És ráadásul szerintem minden személynél ez különböző helyen van, tehát hogy a vezető nem csak úgy általánosságban vezető, hanem minden egyes közvetlen beosztottjával tudnia kell, hogy kivel meddig mehet el, kinek mire van szüksége, ki az, akivel tényleg lehetek mondjuk egy kicsit haverkodósabb, de ki az, akivel tartani kell azt a három lépést, mert vissza fog vele élni, hogyha nem tudom, látja, hogy én megittam két sört, és mondjuk jókedvűbb lettem, akkor lehet, hogy ő azt majd később a kollégáknak mesél, és ki az, akivel ezt megengedhetem, mert úgy értékeli, hogy de jó, hogy láttam őt egy másik oldaláról, hogy felszabadult, hogy emberként, tehát hogy mindenki felé meg kell találni, hogy mi az optimális. Is olyan nagyon vékony hajszál, amit te is mondtál.
Akkor lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen nagyon jó emberismerőnek kell lenni annak, aki vezető feladatot vállal el, mert ugye van, aki, ahogy te is mondod, hogy nem keresi, hanem egyszerűen csak megbízzák, mert amúgy meg jó a szakmájában, de ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy vezetőként is jó lesz, vagy jól érzi magát ebben.
Igen, nagyon fontos, amit mondtál, hogy nagyon sokszor tényleg azt léptetik előre, aki mondjuk a legrégebb óta ott van, és aki a legügyesebb az adott szakterületen. De attól, hogy valaki nagyon jó szakember, egyáltalán nem biztos, hogy jó vezető, sőt, a legjobb vezetők sokszor nem a legügyesebb szakemberek. És amit te mondtál, ez a nagy különbség, hogy megvan-e az az emberismeret, hogy én... Mert ugye egy vezetőnek sokkal fontosabb a feladatok elvégzésénél az, hogy azokkal az emberekkel foglalkozzon, akik elvégzik a feladatokat, hogy őket motiválja, hogy nekik segítsen, felfedezze a bennük rejlő talentumokat, és épp itt egy másik fontos dolog, amit a vezetőknek sokszor meg kell tanulni, hogy delegálják a feladatot. Tehát, hogy ne azt érezze, hogy majd én megcsinálom, mert gyorsabban meg tudom csinálni, hanem azt tudja, hogy ha én mástól elveszem a feladatot, akkor én a vezetői feladataimat, vagy a vezetésre szánt időmet és energiámat tékozlom el, és sokkal többet ártok a szervezetnek, mint hogyha kivárnám, hogy az az adott ember lehet, hogy kicsit lassabban, lehet, hogy kicsit máshogy, mint én szoktam, vagy néhány hibával, de ellássa a feladatát. Tehát egy vezetőnek sokkal inkább kell ez a fajta szociális, vagy puha készség, az emberi készség, de nyilván kell egy rálátás, hogy azért tudja, hogy mi a szakterület, és mivel foglalkoznak.
Most az jutott eszembe, hogy is hát vannak azok a szituációk is, amikor meg nem pont azt teszik oda, aki a legjobban ért a munkához, és akkor a munkaközösség, a többiek, akik meg egyébként értenek hozzá, kérdőjelel a fejükben állnak ott, hogy de hát miért pont a valakit tették oda, amikor hát nem ő a legélesebb kés a fiókban, szokták ugye mondani, azok, akiknek mondjuk több évtizedes rutinja van egy bizonyos dologban. Hát nehéz lehet úgy szerintem vezetőként ki lehet azt a fajta elismerést, vagy azt a fajta tekintélyt parancsolni, csak nem biztos, hogy jó. Nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás.
Igen, én azt hiszem, hogy a tisztelet az valahogy nem egy olyan dolog, ami parancsolható, vagy kiadható ukázban, hogy tiszteljetek, mert nekem ez a pozícióm, hanem a tiszteletet valahogy az ember kiérdemli, azzal, ahogyan viselkedik, ahogyan a többiekhez hozzááll, ahogyan a feladatokhoz hozzááll, ahogy adott helyzeteket kezel, és akkor az vagy informálisan megjön, vagy ha csak formalitásból ered, akkor az már régen rossz. Ugye egy csoportban, hogyha csoportdinamikáról beszélünk, akkor persze vannak a formális szerepek, vagy akár egy cégnél, hogy kinek mi a pozíciója, de ha kicsit mögé nézünk, szoktam ilyen gyakorlatokat vezetőkkel játszani, hogy ilyen kis gombokból kirakjuk a csapatot, hogy ki melyik gomb, és miért, és hol helyezkedik el, és akkor sokszor kiderül, hogy bár formálisan ő, nem tudom, csak a recepciós, de valójában ő itt a tyúkanyú, aki minden szálat rendez. Tehát, hogy egészen más lehet az informális hierarchia, és ugye az a valódi vezető, akit informálisan is vezetőnek ismernek el, nem csak a formalitás miatt.
Van, ahol a legjobban a kettesportástól tartanak,
há, hogy
meg
nem.
A takarítónénitől, mert ő aztán rendre utasít mindenkit.
Igen.
Tehát, és a főnököt is.
Igen, igen. Bár én még mindig azt mondom, hogy szerintem a főnök és a vezető között az a különbség, hogy a főnök az utasít, az valahogy fegyelmez, van benne egyfajta erőszakosság, tekintélyelvűség, a vezető az inkább egy támogató pozícióban van. Tehát, hogy én azért vagyok a te vezetőd, hogy támogassalak abban, hogy te a lehető legjobban végezd el a munkádat.
Na hát ezt nem nagyon tanítják egyébként az iskolában. Mennyire lenne fontos szerinted, hogy olyan szakemberekhez legalább egy kicsi időre, de mindenki elmenjen, mint amit ugye te is csinálsz. Tehát, hogy legyenek olyan típusú szupportáló, támogató szakemberek azért mindenkinek az életében legalább időnként, aki felelősséggel tartozik ilyen értelemben mások életével kapcsolatban is, mert hát egy vezető tényleg sok emberért vállal felelősséget.
Igen, és egy nagyon nagyon-nagyon magányos szerep. Én nekem ez az, ami leginkább érdekes a vezetőkkel kapcsolatban, amire sokan nem gondolnak, hogy nők nagyon magányosak. Mert gondoljunk bele, hogy a beosztottjáival nem nagyon oszthatja meg a problémákat, mert az ilyen bizonytalanságot sugall. A feletteseivel szintén nem annyira oszthatja meg a problémáit, mert az fölfelé mutathatja azt, hogy én nem is vagyok jó vezető, vagy nem tudom, hogy mit kell csinálni. Vagy ha ő a legmagasabb vezető, mert mondjuk saját vállalkozásban dolgozik, vagy tényleg top menedzser, akkor meg nincs is kivel megbeszélnie. Hazamegy otthon, ne vigyük haza a munkát, de nem biztos, hogy a feleségével, férjével ezt meg tudja beszélni, tehát egy nagyon magányos helyzetben van, és nagyon kevés valós visszajelzést kap, mert a beosztottak nyilván nem akarnak rosszat mondani neki, mert féltik a saját pozíciójukat. Úgyhogy nagyon egyedül van, és szerintem nagyon fontos, hogy legyen egy tiszta tükör, amiben bele tud nézni, és mondjuk egy coach, szerintem ebben lehet nagyon jó. Tehát egyrészt megmutatni neki azt, hogy mi az, amiben nagyon erős, tehát amiről nyugodtan tudhatja, hogy ő azért jó vezető, mert ebben vagy abban nagyon erős, de esetleg rávilágítani olyan dinamikákra is, vagy olyan működésekre, ami még fejlesztésre szorul, és esetleg ő azt még nem vette észre.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire divat utálni a főnököt? Tehát, hogy mikor van az, amikor valóban valami probléma van a főnöknek a magatartásával, tehát mondjuk a hozzáállásával, vagy egyszerűen csak, hát nem is tudom, hozzátartozik a közösségi léthez, hogy piszkáljuk a főnököt, vagy éppen valamit mondjunk rá. Még akkor is, hogyha egyébként belülről nem is gondoljuk azt, hogy tényleg baj van vele.
Én ezzel azért találkozom kevesebbet, mert ugye a vezetői coachingban főleg a vezetők jönnek. Tehát azt, hogy a csapat mit gondol róluk, azt maximum akkor tudhatom meg, ha ő mondjuk egy coaching foglalkozás alkalmával van ilyen, hogy például árnyék coaching, amikor elmegy a coach a vezetővel, és mondjuk egy napját végigköveti úgy, hogy ott van mellette, nem mond semmit, csak jegyzetel, megnézi, hogy hogyan működik, tehát ilyen esetek lehetnek. De alapvetően ugye a vezetőtől van egy visszajelzés, tehát ilyen szempontból nem tudok válaszolni a kérdésre, hogy ez mennyire divat, vagy mennyire nem divat.
Látom. Hogy vannak azok a helyzetek, amikor a csapatot azt tartja össze, hogy együtt utálunk valakit, vagy együtt piszkálunk valakit. Nagyon nem jó.
Nem, én is azt gondolom, hogy azut akkor egy nem jól működő csapat. De ami szerintem egy érdekes kérdés lehet, hogy amikor mondjuk van egy ilyen nagyon erős konfliktus helyzet a csapatban, hogy nagyon nagy az ellentét a vezető és a csapat között, hogy ezt vajon észreveszi-e a vezető, és tud-e ezzel kapcsolatban effektíven csinálni valamit? Vagy úgy van vele, hogy hát ez a normális, hogy én vagyok a főnök, és utálnak. Vagy tudja azt mondani, hogy igen, akkor összehívom a csapatot, kérek külső segítséget, kérek egy trénert, aki eljön, és csinálunk valamilyen csapatdinamikai tréninget, tehát hogy tud-e ezzel szembenézni, és tudja ezt kirakni az asztalra. A másik pedig, amit sokszor azok, akik csak beosztottként dolgoztak, nem tudják, hogy sokszor szokott az lenni, hogy hát miért kereső annyit, hát nem is ő dolgozik, hát mi dolgozunk. Ő csak így osztogatja a feladatokat, meg okoskodik. De látni kell azt, hogy a mögött rettenetesen sok felelősség van. És egy jó vezető esetében sokszor az alkalmazottak nagyon nagy részét a feladatainak nem is látják. Amikor ő mondjuk felfele tartja a hátát, vagy kifele építi az üzletet, a kapcsolatokat, tehát hogy nagyon pici részét látják a valódi munkavégzésnek a beosztottak. És még egyszer mondom, a vezetőnek nem az az elsődleges feladata, hogy ő effektív feladatokat végezzen el, hanem hogy az emberekkel foglalkozzon, és a lehetőségeket ápolja.
Szerinted megvan egyébként ma az a fajta rutin, vagy gyakorlat, hogyha valami probléma van házon belül, akkor kérünk külső segítséget? Akár coachot, akár trénert, akár például mediátort?
Nagyobb cégeknél inkább, tehát a nemzetközi cégeknél, multinacionális cégeknél erre van gyakorlat. KKV-knál, kisebb magyar cégeknél azért inkább az megy, hogy majd a főnök megoldja, majd ő tudja, majd én akkor rendre utasítok, egy-két embert kirúgok, aki a leghangosabb volt, és akkor megoldódnak a problémák. Sajnos a KKV-szektorban ez még kevésbé divat. Talán a startupoknál már jobban divat, tehát akik erre az amerikai mintára indulnak, és ugye nagyon sok inkubátorház van, nagyon sok ilyen program, ahol a fiatal vállalkozókat támogatják, és ott azért rendszeres, hogy van valamilyen mentor mellettük, vagy egy idősebb tanácsadó, vagy coach, aki segít nekik.
Érdekes egyébként, ugye most mi Hát alapvetően egy vezetőről beszélünk, na de hát van olyan cég, ahol több vezető van, és egymás alá vannak besorolva, mert van a kisvezető, középvezető, nagyvezető, tehát már mindenféle szinten vannak vezetők, és nyilván adódik a kérdés, hogy akkor kinek meddig terjed a hatásköre, kit hogyan értékelnek a munkatársak, mert nagyon sok esetben is van olyan, hogy még a középvezető szigorúbb, mint a nagyfőnök. És azt mondják az emberek, hogy hát igen, igen, na de a nagyfőnök, na, mert az jóságos, de hát itt azért vannak bajok.
Biztos baj-e, ez most csak egy ilyen keresztkérdés, hogyha valaki szigorú? Nem biztos.
Mert hát azt annyira nem szokták szeretni szerintem a nagyon
igen,
szigorúságot.
De én mindig azt szoktam mondani, hogy az, hogyha valaki szigorú, de igazságos, az szerintem egy jól működő dolog. Azt úgy ki lehet számítani, hogy ő hogyan fog viselkedni, vagy hogyan fog működni. Az igazságtalanságot szerintem azt nehezebben viselik az emberek. És aki látszólag gyengekező, vagy olyan laissez-faire módon irányít, hogy jól van, persze, mindent megoldunk, nem baj, ő nagyon sokszor mindenkivel szemben ilyen, és pont, hogy kikerüli a konfliktusokat, kicsit ilyen napraforgó, mindenkinek azt mondja, amit az a másik hallani akar, még akkor is, ha lehet, hogy ők egyébként a hierarchiában alatta vannak, tehát ez a people pleaser, vagy ilyen mindenkinek behízelgő személyiség, és ott sokkal inkább előkerülhet ez a fajta sunyiság, vagy igazságtalanság. Tehát látszólag a szigorúság egy negatív tulajdonság, de ha az egy korrektséggel, egy igazságossággal párosul, és egy nyíltsággal és egyenességgel, szerintem az egy sokkal jobb vezetői attitűd, mint az, hogy mindenkivel jóba akarok lenni, ezzel mindenkit csak úgy megnyugtatok, meg mindenkinek azt mondom, hogy úgy lesz, ahogy szeretné, csak kedvelj engem.
Akkor nézzük meg a másik oldalt. Amikor az van, hogy a vezető hogyan gondolkodik például a kollégáiról, hogy mi alapján méri a tudásukat, hogy mennyit segít, hogy mennyire jó fej, hogy mennyire alázatos, mi van rajta, mi nincs rajta, miért így öltözik, miért úgy néz ki.
Én tanultam egyszer egy nagyon-nagyon jó modellt, hogy ugye akkor tökéletes egy alkalmazott egy adott csoportba, egy adott pozícióra, hogyha egyrészt emberileg is oda illeszkedik abba a csapatba, tehát emberileg is minden készsége őt oda rendelteti, és másrészt szakmailag is minden tudása megvan. Nyilván ez az optimális eset. És akkor vannak az egyéb esetek, nyilván, hogyha se szakmailag, se emberileg, akkor általában ő az, aki azért elég hamar, akár már a próbaidő alatt ugye elbocsájtásra kerül, ott nincs miről nagyon beszélni, ő nem odavaló. És akkor van a másik két eset, hogy ezek a legizgalmasabbak, hogy mondjuk valaki szakmailag nagyon ott van, de emberileg nagyon nincsen. És van a másik eset, amikor szakmailag vannak még fejlesztésre szoruló területek, de emberileg nagyon szeretik a kollégák, nagyon szeretnek vele lenni, illik a csapatba, stb. És ez szerint a modell szerint, amit én tanultam, az utóbbihoz érdemes ragaszkodni. Mert hogyha ezek a social skill-ek, ez az emberi kapcsolódás jól működik, és ő jól illeszkedik a csapatba, akkor a szaktudást ezt idővel meg fogja szerezni. Viszont hiába a zseniális szaktudás, hogyha nem tud a többiekkel együttműködni, fúrja a többieket, rossz hangulatot hoz, egy állandó konfliktus van körülötte, akkor az meg a csoportdinamikát nagyon visszaveti, és hiába nagyon jó a teljesítménye, egy idő után érdemes tőle megválni, mert többet árt a csoportnak, mint amennyit használ.
Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazin műsor. A mai vendégem Kocsisen Brigitta, a műsorvezető. Kocs, most egy pici szünetre elmegyünk, de ne menjenek messzire, mindjárt jövünk vissza.